Mai témánk a Gloster NRT. Itt van velünk a vonalban a társaság többségi tulajdonosa, elnöke Szekeres Viktor, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusztok!
Megjelent a társaságnak az éves jelentése, és komoly növekedésről számolt be a Gloster. Konkrétan hogy sikerült a tavalyi év?
Tavalyi év az azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült. Annak ellenére, hogy mióta tőzsdén vagyunk, azóta sújtja a társaságot a Covid, vagy sújtott minket a chiphiány, aztán a háború, az infláció, és úgyhogy tényleg a kicsit olyan a Gloster csapata, mint amikor a sportolók a hegyi levegőben edzenek fönt, és amikor lejön a csapat a hegyről, hogy akkor fogják majd tudni igazán megmutatni, hogy valójában mit tud ez a csapat. Alapvetően két fő soron növekedtünk, rekordszintű, csoportszintű árbevételt tudtunk elérni, 27%-kal nőtt egyébként az árbevételünk, a konszolidált árbevételünk, immár ilyen 6,3 milliárd forintra, és az EBITDA-nk is 19%-kal, mint egy ötödével nőtt, hogy a 940 millió forintra, ugye ez köszönhető itt a magasabb profit tartalmú és egyéb felhő technológiai üzletágaknak a kiemelkedő eredményének. Amire talán a legbüszkébbek vagyunk, az az, hogy 78%-kal több mint 2 milliárd forintra növekedtek az exportbevételeink. Az exportbevételeket azokat azért szeretjük, azok egyben egy deviz árbevételt is jelentenek. Összegségében a cégcsoportnak az árbevételének a 30%-a már exportból származik. 54%-kal nőttek 1,2 milliárd forintra a rendszeres árbevételek. Ugye a rendszeres árbevételek az egy másik olyan indikátor a társaságnak, amit gyakran szoktunk kommunikálni. Ez egyébként a teljes árbevételi mixben már egy 66%-ot tesz ki. Ugye ez a mutatószám elég a legjobban, hogy milyen mértékben keletkezik olyan érték a cégcsoportban, amire ugye jó eséllyel jövőre is fogunk tudni számítani. Egyetlen olyan sor van, ahol nem tudtam növekedni, ez pedig az adózott eredmény. Az adózott eredményünk egyébként 2%-kal marad el a tavalyitól, de itt is meg kell, hogy nyugtassak minden befektetőt, sem gond nincs a társasággal. Egészetesen arról van szó, hogy a megvásárolt társaságoknak az értékére értékcsökkenést kell elszámoljunk a magyar számviteli szabályok szerint. A jó hír az, hogy jövőre már 2023-ban az IFRS szabványi bevezetésével ez megszűnik, ugye föl tudjuk írni ezt az értékcsökkenés goodwillként, és immáron a jövő évtől az adózott eredményben is el fogunk tudni számolni jelentős növekedést a várakozásaink szerint.
A közelmúltban tettétek közzé, hogy megkezdtétek a felkészülést a BÉC standard kategóriájába való kerüléshez. Milyen lépéseket kell pontosan ennek érdekében végrehajtanotok, illetve mikortól várható a kategóriaváltás?
Igen, ugye nekünk a 2025-ös stratégiáknak ugye az egyik része az, hogy szeretnénk megjelenni a budapesti értéktőzsde standard kategóriáján. Ennek elsősorban az az oka, hogy azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy mind magán, mint intézményi befektetők oldaláról fokozódik az érdeklődés a társaság iránt, és egész egyszerűen van egy olyan kör, aki számára az egyfajta feltételként fogalmazódik meg, hogy meg tudják venni a részvényeket. A standard kategóriára való felkészülést egyébként már a tavalyi évben elkezdtük. Most jelenleg a Nemzeti Banknak benyújtandó tájékoztatónak a készítése zajlik. Az elmúlt kettő évnek a beszámolóit már átforgattuk IFRS szabvány szerint. Jelenleg a 2022-es beszámolónak az átforgatása zajlik IFRS-re, és nagyon remélem, hogyha minden jól megy, akkor 2023. szeptember-októberében fogunk tudni jelenni az értéktőzsdének immáron a standard kategóriájában a szabályozott piacon.
Nem titok az, hogy akvizíciókon keresztül is jelentős növekedést tudott felmutatni az elmúlt években a Gloster. Hogy zajlik egyébként egy akvizíciós folyamat? Gondolok itt a célpontoknak a kiválasztására, feltérképezésére, illetve mi az, ami egyébként a fő vonzerőt jelent, és melyik azok az üzletágak, ahol elsősorban vizsgáljátok az ilyen típusú növekedési lehetőséget?
Amikor akvizíciókról beszélünk házon belül, akkor egyre gyakran azon kapom magamat, hogy kezdünk valójában egy ilyen profitősdei cégként működni, mint hogyha évtizedek óta csinálnánk, pedig valójában még csak tanuljuk ezt a világot, hogy néhány éve kezdtük. De mégis alapvetően, hogyha akvizíció szempontból nézem a cégcsoportnak a működését, akkor szerintem a legfontosabb kiemelni talán azt, hogy ugye tavaly 56%-kal nőtt a létszám, és ugye erre átléptük a 200 főt. Tehát ezért, amikor ezt kezdtük, akkor jól emlékszem, egy ilyen 20-25 fővel mentünk tőzsdére, úgyhogy ezt a létszámot nagyjából megtiszteleztük az elmúlt időszakban, és mindezt úgy, hogy 9 akvizíciót tudtunk zárni az elmúlt, ha jól emlékszem, 3 évben. Úgyhogy alapvetően nekünk az akvizícióknak az nagyon fontos szempontja az, hogy ez minden esetben az eladó és a vevő között ez egy ilyen win-win dealnek kell lenni. Tehát mind a két félnek egyformán jól kell járjon ezekben a dealekben, és ami nem nagyon jellemző az, hogy például az eladó félnek valami részben vagy egészben egyébként részvényekkel is szoktunk fizetni az értékesített társaságokért, és ezáltal ugye ők maguk is részévé válnak, amit ők részvényeknek. Amikor IT cégeknek az akvizíciójáról beszélünk, akkor az egyik legfontosabb szempont az, hogy a megvásárolt cégből mekkora részét tudjuk megtartani. És itt még nagyon jó számokról tudok beszámolni, ugyanis amikor veszünk egy céget, akkor az első 3 hónapban az ő csapatoknak mindösszesen az 1,5%-a morzsolódik le. Szóval ez egyiket az egy nagyon jó szám, az iparági átlag feletti, de egyiket az éves fluktuációnk is 15% alatt van, amiket szintén nem nagyon erős szám, és a betöltetlen pozíciónk száma sem haladja meg egyébként az összpozíciónak a 4%-át. Úgyhogy azt kell lássuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok energiát fektettünk ebbe, hogy ez jól menjen. Az egyes cégeket egyébként üzletágokba szervezzük, tehát hogy nem önálló cégként működnek a nagy üzletágnak, működnek a részeken, és amire nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, az úgynevezett háttérrendszereknek az egységesítésére, például közös ERP-t használ a teljes társaság, közös HR rendszert használunk, közös ticket rendszert használunk, és még egy csomó olyan dolgot tervezünk bevezetni, ami egyébként ezeknek a társaságoknak ugye meg tudja őrizni a szakmai önállóságát, viszont olyan nagy vállalati rendszereket tesz be a működésbe, amit egyébként korábban KKV korukban nem tudtak amúgynak megengedni.
A közelmúltban jelentettétek be, hogy jövőre terveztek egy nagyobb, mint egy 3 milliárd forintos tőkebevonást. Mire tervezitek költeni ezt a potenciálisan bevonandó forrást, illetve mik az előfeltételei annak, hogy ez a tranzakció megvalósuljon?
Igen, a mostani tőzsdei helyzet az nagyon, nagyon érdekes, azt kell, hogy mondjam, hogy azon szoktunk házon belőle nevetgélni, most nagyjából a stagnálás az ügynövekedés. Hogy akinek nem csökken az árfolyama, annak gyakorlatilag az arra már gyakorlatilag növekedésként lehet tekinteni a mostani időszakban. Ugye a rekord az árfolyamban az 1340 forint volt. De ugye mindezt annak tükrében érdemes nézni, hogy még 3 évvel ezelőtt az árfolyam mondjuk 200 forintról indult. A mi jelenlétünket egyébként az X-Tran kategória, melyeket a tőzsde már ilyen 3-szor is ismert el ilyen bét legek díja, ami azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagy elismerés a tőzsde részéről. A tőkeemelés pedig nagyjából úgy kell nézni, hogy például a tavalyi évben, 2022-ben egyébként 991 millió forintnyi friss tőkét tudtunk megvonni a társaságban, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a társaságnak a tőkevonzó képessége egyébként az eléggé rendben, hogy a tavalyi évben jöttek be olyan befektetőink, mint például az Oszkó Péter nevével fényjelzett Oxo Technologies, de például a Korányi Tamás nevével fényjelzett Bál, de egyébként a Dialógusok is. Ja, a tavalyi év során kerültek a befektetőink közül, és ma azt látjuk, hogy a 2024 ígérkezik jelenleg a legközelebbi olyan céldátumnak, ahol esetleg a tőzsdei szentiment már olyan szinten tud lenni, hogy viszonylag jó árazás mellett fogunk tudni tőkét bevonni. Ehhez nyilván az is kell, hogy legyen olyan akvizíciós célpont 2024-ben is, akiknek a megvételére egyébként érdemes lesz bevonni ezt a tőkét, de jelenleg mi ezt biztosítottnak látjuk, hogyha megnézzük az akvizíciós pipeline-t, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elég erős jelenleg az, amin dolgozunk folyamatosan, de hogy itt azért mindig azt is kell nézni, hogy van a Glosternek egy csapata, van a Glosternek egy vállalati kultúrája, és hogyha az akvizíciókat túlságosan gyorsan, túlságosan nagy ütembe hajtjuk végre, akkor ennek az egységességét kockáztatjuk folyamatosan, ezt pedig ilyet pedig nem lehet csinálni, tehát úgy kell mindig akvirálni, hogy közben nagyon-nagyon sok figyelmet kell arra fordítani, hogy a megvásárolt társaságokkal együtt közösen kialakított vállalati kultúra, az sokkal inkább erősödjön, mint sem gyengüljön az új akvizíciók által, viszont a másik oldalon a befektetőket ugye folyamatosan újabb és újabb akvizíciókkal lehet és kell ébren tartani, és az ő érdeklődésüket fenntartani a társaság növekedése iránt.
Nagyon érdekes jelenség lehet, főleg a jövőt tekintve, hogy aki Gloster részvényekbe fektet, az egyfajta a mesterséges intelligenciába is bele tud kóstolni, és annak a növekedésébe. Mit értetek ez alatt pontosan, és hogyan kapcsolódik össze a társaság tevékenysége a mesterséges intelligenciával?
Ez egész mesterséges intelligencia hype-ról azt látjuk, hogy ez most pontosan olyan mondjuk, mint amilyen a felhő volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy mondjuk amilyen a gőzgép volt az első ipari forradalomban, vagy még egy kicsit hasonló, mint mondjuk amilyen a, mint amilyen mondjuk az elektromos autózási napjainkban. Szóval akkor is ugye sokan fanyalogtak, meg azt mondták, hogy jó, hát ez nem lehet, meg ugye visszaemlékszünk a történelemkönyvekből, hogy a szövőgyári munkások szétverték a gőzgépet, aztán mégiscsak nézzük meg, hogy hova jutottunk, ugye hát egészen messze. Mi alapvetően nem egy csodaszerként, nem egy ilyen csodaszerként tekintünk erre a mesterséges intelligenciára, hanem azt látjuk, hogy ez egy olyan eszköz, amit egyébként, hogyha jól alkalmazunk, akkor egyrészt a saját belső működésünket is nagyon nagy mértékben, a saját belső működésünknek a hatékonyságát nagy mértékben tudja növelni, és egyébként ügyfelek felé is egyébként ez egy nagyon jól eladható szolgáltatás csomókat lehet belőle csinálni. Mi 2023-ban például már a belső számlafeldolgozásunk, egyébként évente 7000 bejövő számlát dolgozunk föl, főcsoport szinten már egy ilyen automatizált mesterséges intelligenciával támogatott rendszert használunk erre, de például a mérnöki szolgáltatások szerint mi például már rendszerdokumentációnak a készítésére is használunk ennyi megoldásokat, hogy a rendszerdokumentáció az, amit ugye minden mérnök a legjobban utálja megírni, viszont minden ügyfél leginkább megköveteli, hogy meglegyen, és az precíz legyen és pontos. De a közeljövőben egyébként nagyon szeretnénk mesterséges intelligenciát használni a szoftverfejlesztési projektjeink, sőt, a kódolásban, de sokkal inkább tesztelésben. Azt látjuk, hogy ezek a leginkább favágó része a fejlesztésnek, amit egyébként örömmel kell és lehet is megtámogatni valamilyen mesterséges intelligenciával. Azt látjuk, hogyha ezek mind-mind beépülnek a társaságnak a működésében, akkor egyébként jövőre, illetve 2024-ben ezek már egyébként konkrétan forintosítható eredményeket fognak hozni. Mi ebben egyébként elsők szeretnénk lenni, mi szeretnénk lenni az a társaság Magyarországon, akinek, hogyha egy befektető megveszi a részvényeit, akkor nem csak Blaster részvényt vett, hanem azzal együtt vett egy kis mesterséges intelligenciát is.
Hogy néz ki jelenleg a Gloster bevételi struktúrája? Milyen súlyt képvisel a magán, illetve az állami szektor a cég bevételeiben, illetve mekkora a szerepe az exportnak a belföldi értékesítéshez képest?
Hogyha megnézzük a Gloster csoportnak a teljes árbevételi struktúráját, akkor azt a jó hírt mondhatom a befektetőknek egyébként, hogy az árbevételünknek a 94%-a az a magánszektorból származik. Úgyhogy ennek ellenére indulunk közbeszerzéseken, ugyanis a rendszerintegrációs üzletágnak történelmi okokból vannak olyan ügyfelei, akik ugye jellemzően állami gazgatáshoz kapcsolódó szervezetek. Úgyhogy ezek miatt egyébként nekünk mindig vannak ilyen szerződéseink, mi mindig elindulunk az összes ilyenen, mert igazából így működik a rendszer, hogy ezeken a közbeszerzési keretszerződéseken keresztül tudnak ezek a szervezetek informatikát beszerezni, de alapvetően a teljes árbevétel mixet, ha megnézzük, akkor nem jelentős ennek az egésznek a jelentősége. Nálunk sokkal inkább az exportbevétel van a fókuszban, sokkal inkább azt látjuk, sokkal inkább szoftverfejlesztésből származó exportbevétel az, amit sokkal inkább kitűztünk a zászlónkra, és ezt a fajta bevételt szeretnénk növelni a társaság életében, és hogyha megnézzük a 2022-es számokat, akiket ezek is növekedtek a legjobban, tehát 78%-a nőtt az exportunk, és ez nem véletlen, tehát az van, mert azt látjuk, hogy ez sokkal inkább egy olyan terület, amitől lehet várni növekedés, és az ebből származó növekedés egyébként sokkal kiszámíthatóbb, mint például a hazai közbeszerzésekből származó árbevétel. Mi sokkal inkább azt látjuk, hogy ez egy sokkal stabilabb, kiszámíthatóbb, és nem utolsó sorban deviza alapú árbevétel az export, úgyhogy sokkal inkább ez a növekedések a központjában.
A társaság életében a múltban is, illetve a stratégiai tervek szerint a jövőben is nagyon jelentős szerepet fognak játszani az akvizíciók. Ezek finanszírozását milyen forrásokból oldottátok meg eddig, illetve milyen forrásokból tervezitek finanszírozni őket a jövőben?
Igen, mi alapvetően az akvizícióknak a finanszírozását a három lábon képzeljük el. Egyik oldalon látjuk a saját részünk kibocsátást, ugye azt el tudja fogadni egyébként az adott esetben az eladó is, de van körülöttünk egy olyan befektetői kör, ami egyébként szívesen veszi meg ezeket a részvényeket, hogyha konkrét akvizíciós célpontra megvásárlásáról van szó. A 2022-es évben, de szerintem a 23-as évben ez már még inkább jelentős lesz, a megvásárolt társaságoknak az osztalékait is rendre visszaforgatjuk újabb társaságoknak a megvételére. Ez abból is adódik, hogy például 2023-ban nem fog az igazgatóság azt fogja javasolni a közgyűlés számára, hogy ne fizessen osztalékot, hanem a megtermelt eredményt az sokkal inkább újabb társaságoknak az apirálására fordítjuk. És ugye nem tervezem nagy összegű hitelfelvételt, de ez az opció, ez továbbra is nyitva van, hogyha megnézzük a társaságnak az eladósodottságát, ugye a banki hüvelykúj szabály szerint, hogy az EBITDA, általában EBITDA háromszorosság négyszereség szoktak finanszírozni, tehát gyakorlatilag 300% az, ameddig ugye finanszírozást lehet szerezni a piacon, és erről a finanszírozásnak a kihasználtsága, ha jól emlékszem, ilyen 100-112% közül van, tehát nagyjából az egy harmadát használjuk ki. A finanszírozásnak a harmadik lába, az pedig a banki finanszírozás. Annak ellenére nem tervezünk nagyobb összegű hitelt felvenni, azt kell, hogy mondjam, hogy a rendelkezésre álló keretösszegnek nagyjából ezt egyharmadát használja ki jelenleg a társaság. Itt alapvetően azt kell látni, hogyha olyan társaságot tudunk akvirálni, akinek eurós vagy dollár alapú árbevételei vannak, mert ők is exportra termelnek, akkor itt igazából ez egy reális opciónak tűnik, hogy euró vagy dollár alapú banki finanszírozást veszünk igénybe ezeknek a társaságoknak a megvásárlásához. De alapvetően azt látjuk, hogy mind a három láb egyébként elég erős, tehát mind a három láb együttesen tudja biztosítani számunkra azt, hogyha van olyan akvizíciós célpont, akit érdemes tartunk arra, hogy az ő értékükkel növeljük a teljes cégcsoport értékét, akkor szerintem ezen biztos nem fog múlni, hogy az adott társaságot meg tudjuk venni, majd később be tudjuk integrálni a társaság működésébe.
Áprilisban jelentettétek be, hogy együttműködési lehetőségeket vizsgál a Gloster és új nagy részvényese az EU Solar NRT. Mit akar ez pontosan, milyen lehetőségeket vizsgáltok?
Itt alapvetően azt kell látni, hogy az energiaszektor is más iparágokhoz hasonlóan egyre inkább IT alapon működik. Korábban ugye az IT az egy ilyen nagyon sok cég egyfajta ilyen, hát ilyen szükséges, majd később inkább szükséges rosszként tekintett rá, és nagyon sok társaság vezetőjének a fejében már egyébként ez az álláspont teljesen megváltozott. Tehát nagyon sokan sokkal inkább azt látják, hogy ezt az egész informatikát hogyan tudom én arra felhasználni, hogy a saját működésemet jobbá tegyem, hatékonyabbá tegyem, kisebb költséggel tudjak ugye nagyobb kibocsátást megvalósítani. Ez történik egyébként többek között az energiaszektorban is. Nekünk folyamatban van néhány olyan megoldásunk, amit kifejezetten energiaszektorban szereplő cégek számára fejlesztünk, és többek között egyébként az EU Solar is majd részese lesz ennek. Erről szerintem sokkal többet akkor fogok tudni árulni, amikor már erről le tudjuk rendelni a replet, de tény, hogy egyébként ez egyfajta nagyon innovatív gondolkodást mutat az, hogy energiaiparban tevékenykedő cégként én is fektettek informatikába. Meglátjuk, hogy ennek az eredménye konkrétan mi lesz, de amint lesz, be fogunk róla számolni.
Köszönjük a beszélgetést Szekeres Viktornak, a Gloster NRT igazgatósági elnökének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én köszönöm nektek, szervusztok!
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!